Matthew Henrige magyarázata, Prédikátor könyve 3. rész 16-22-ig terjedő versekhez. Láttam annak felette a nap alatt, hogy az ítéletnek helyén hamisság, és az igazságnak helyén latorság van. És mondék magamban, az igazat és a hamisat megítéli az Isten, mert minden ember akaratjának ideje van, és minden dolognak ő nála. És szólék azért magamban, az emberek fiai miatt van ez így, hogy kiválogassa őket az Isten, hogy meglássák, hogy ők magukban véve az oktalan állatokhoz hasonlók. Az emberek fiainak vége hasonló az oktalan állatok végéhez, és egyenlő végük van azoknak. Amint meghal az egyik, úgy meghal a másik is, és ugyanolyan egy lélek van mindenikben. És az embernek nagyobb méltósága nincs az oktalan állatoknál, mert minden hiába valóság. Mindenik ugyanazon egy helyre megy. Mindenik a porból való, és mindenik porrá lesz. Vajon kicsoda vette eszébe az ember lelkét, hogy felmegyé, és az oktalan állat lelkét, hogy a föld alá megyé? Azért úgy láttam, hogy semmi sincs jobb, mint hogy az ember örvendezzen az ő dolgaiban, mivel hogy ez az ő része a világban. Mert kihozhatja őt vissza, hogy lássa, mi lesz ő utána. Magyarázat. Salamon még mindig annak kimutatásán fáradozik, hogy igazi kegyesség és istenfélelem nélkül e világon minden hiába valóság. Vedd el a vallást, Isten tiszteletét, és semmi értékes sem marad az emberek között, semmi, amiért egy bölcs ember érdemesnek találja élni az életet e világon. Ezekben a versekben kimutatja, hogy a hatalom, amire leginkább törtetnek az emberek, és maga az élet, amihez leginkább ragaszkodnak, és amit leginkább szeretnek, mind semmi az istenfélelem nélkül. Itt van az embernek, mint hatalmon levőnek a hiába valósága. Még ha hatalmon van is, még ha legjobb állapotában van is, a trónon ülő emberé, hol tekintély előtt meghajolnak, az ítélőszékben ülő emberé, hol bölcsességéhez és igazság szolgáltatásához folyamodnak, és ahol, ha a kegyesség törvényei szerint kormányoz, Isten helytartójaként állott. Sőt, azokhoz tartozik, akikről az van mondva, Istenek vagytok. De Isten félelme nélkül ez csak hiába valóság. Mert vedd csak el ezt, az Isten félelmet, és látni fogod, hogy a bíró többé nem ítél helyesen, nem fogja helyesen használni hatalmát, hanem visszaél azzal. Ahelyett, hogy jóra használná, ártani fog vele. És akkor ez már nem csak hiába valóság, hanem hazugság. Megcsalja önmagát és mindenkit maga körül. 16. vers. Salamon észrevette abból, amit olvasott korábban, s amit hallott más országokról, s amit látott egyes korút bíróban még Izrael földjén is, bármennyire igyekezett is jó embereket állítani a nép élére, hogy az ítéletnek helyén hamisság van. Nem így van ez a nap felett. Távol legyen Istentől a gonoszság, és a mindenhatótól az álnokság. De a nap alatt gyakran előfordul, hogy ami menedékük ellene szolgáljon, az börtönnek bizonyul az elnyomott ártatlanok számára. Az ember, még ha tisztességben van is, de ha nincs okossága, hogy belássa, mit illene cselekednie, hasonlít a barmokhoz, amelyeket levágnak, sőt a legfalánkabb ragadozókhoz. Zsoltár 49.21. Nem csak a bírói székben ülő személyeknél, hanem még azokon a helyeken is, ahol látszólag igazságot szolgáltatnak, és az emberek jogosságra számítanak, az igazságnak helyén latorság van. Az emberek a legnagyobb méltánytalansággal találkoznak éppen ott, ahová igazságszolgáltatásért folyamodnak. Ez nagy hiába valóság, és a lélek gyötrelme. Mert jobb volna a népnek, ha egyáltalán nem lennének bíráik, mint sem ilyen ítélőbírók legyenek. Jobb lett volna a bíráknak, ha nem rendelkeznek hatalommal, mint sem hatalommal bírjanak, s ilyen rossz célokra használják azt. És így fognak ők maguk szólni egy napon. Aztán a bíró maga is meg fog ítéltetni, amiért nem ítélt helyesen. Amikor látta Salamon, hogy az ítéletet megrontották az emberek között, feltekintett Istenre, az igazságos bíróra, és előre tekintett az ő igaz ítéletének napjára, 17. vers. És mondék magamban, hogy ez igazságtalan ítélet nem olyan végleges, mint ahogy azt mindkét fél veszi, mert lesz egy felülvizsgálása az ítéletnek. Az igazat és a hamisat megítéli az Isten. Ítélni fog kettejük között, igazságot szolgáltat az igaznak, és sikra fog szállni az ő ügyéért, még ha most le is van az taposva. És megítéli a gonoszt, és elszámol velük minden hamis határozatokért, és gonosz jegyzőkönyvért, melyeket írtak. Ézsaiás 10.1. A hit szemével láthatjuk nem csak az elnyomók büszkeségének és kegyetlenségének idejét, hanem ezek megbüntetését is. Zsoltár 92.7-8. És kibeszélhetetlen vigasz ez az elnyomottaknak, hogy ügyüket felveszi Isten. Várjanak hát béketűréssel, mert van egy másik bíró, aki az ajtó előtt áll. És bár a megpróbáltatás ideje sokáig eltarthat, mégis van egy idő, egy meghatározott idő, amikor az ember minden akaratját és dolgát, amit csak tett a nap alatt, megítéli az Isten. Az embereknek megvan a maguk napja most, de Isten napja is el fog jönni. Zsoltár 37.13. Istennél meghatározott ideje van az ügyek átvizsgálásának, az elnyomottak feloldásának, és az igazságtalan rendeletek megváltoztatásának, habár mi még ezt nem látjuk át idelen. Jób 14.1. Aztán előttünk van az igében az embernek, mint halandónak a hiába valósága. A prédikátor most már közelebb jön, és sokkal általánosabban beszél az emberek fiainak sorsáról, ebben a világban, életükről és létezésükről ezen a földön, és kimutatja, hogy értelmük, igaz kegyesség és Isten félelme nélkül kevéssé emeli őket feljebb a barmoknál. Nos, figyeld meg, mi a célja a prédikátornak az ember ezen sorsának felmérésében. Először is, hogy Isten tiszteltessék, igazoltassék és megdicsőítessék, hogy Isten igaznak nyilvánítassék, hogy ha az emberek zaklatott életet élnek-e világon, tele hiába valósággal és lelki gyötrelemmel, ezt maguknak köszönhessék, s ne hibáztathassák Istent érte. Istent tiszta színben tüntessék fel, és ne mondják, hogy ő a világot az ember börtönévé teremtette, s az életet vezeklésre szánta. Nem, Isten az embert tisztességre és jólétre teremtette. Kevéssel tette őt kisebbé az angyaloknál. Ha alávaló és nyomorúságos, ez a saját hibája. Vagy, hogy Isten, vagyis Isten világa felfedje őket, és feltárja őket önmaguk előtt, és így Isten élőnek és hatónak bizonyuljon, mint aki bírálja az emberek jellemének. És mi átérezhessük és beledöbbenjünk, mennyire nyitottak és leplezetlenek vagyunk Isten ismerete és ítélete előtt. Továbbá, az a célja, hogy az emberek megaláztassanak, rágalmaztassanak, összetörjenek, hogy meglássák, hogy magukban az oktalan barmokhoz hasonlók. Nem könnyű dolog meggyőzni a büszke embereket arról, hogy ők csak emberek. Zsoltár 9.20. S még nehezebb a gonoszokat meggyőzni, hogy olyanok, mint a barmok, hogy kegyesség nélkül a veszendő barmokhoz hasonlók, oktalanok, mint a ló és az összvér. A kevés elnyomók olyanok, mint a vadállatok, mint ordító oroszlánok, üvöltő medvék. Sőt, minden ember, aki csak testével törődik, s a lelkével pedig nem, magát az állatok sorába aljasítja le, s azt kell kívánnia legalábbis, hogy hozzájuk hasonlóan múljék ki. És figyeld meg a módot, amelyben állítását ellenőrzi. Azt igyekszik bebizonyítani, hogy egy testi, világi, földhöz ragadt gondolkozású ember nem feljebb való a baromnál. Mert mindaz, amire szívét függeszti, amibe bizodalmát helyezi, és amitől boldogságát várja, hiába valóság. 19. vers. Egyesek ezt egy ateista mentalitásának veszik, aki gonoszságában így igyekszik magát igazolni. 16. vers. És ezzel próbál kitérni az eljövendő ítélet érve elől. 17. vers. Azt állítva, hogy nincs is túlvilági élet. hanem amikor az ember meghal, vége van, és ezért, amíg él, élhet úgy, amint neki tetszik. De mások inkább úgy vélik, hogy Salamon itt úgy beszél, ahogy ő maga látta, és hogy ezt úgy kell érteni, mint atyának ama mondását, Zsoltár 49.15, mint juhok a sírba vettetnek. És hogy a világi gazdagság és tisztesség hiába valóságát igyekszik ő kimutatni. Az emberek és barmok közt fennálló, csak külső szempontból nézett egyforma helyzet által, amint Reynolds püspök magyarázza. Először is az eshetőségek mindkettőnél nagymértékben egyformának tűnnek, 19. vers. Ami megesik az emberek fiaival, nem egyéb, mint ami megesik a barmokkal. Az emberi test ismeretét nagymértékben az állatok anatómiájából nyerik. Amikor az özönvíz elsöpörte az óvilágot, a barmok az emberiséggel együtt vesztek el. Lovak és emberek ugyanazon harci fegyverekkel múlnak ki a háborúban. Továbbá, testi szemmel nézve, mindkettőnek vége úgy szintén hasonló. Ugyanazon lehellet van mindegyikben, és ugyanazt a levegőt lélegzik be, és mindkettőnek ez az általános leírása, aminek orrában élő lélek lehellete van, 1 Mózes 7.22. És ezért, amint az egyik meghal, úgy meghal a másik is. Kimúlásukban nincs semmi látható különbség, hanem a halál ugyanazt a változást teszi az állatoknál, mint az embernél. Testüket illetően a változás teljesen ugyanaz, kivéve a különbséget, amivel adóznak nekik a hátramaradottak. Temessenek el valakit úgy, mint egy szamarat, Jeremiás 22.19, és micsoda? Az emberi holttest érintése a Mózes törvénye szerint nagyobb ceremoniális tisztátalansággal járt, mint egy tisztátalan barom vagy madár tetemének érintése. És Salamon itt megjegyzi, hogy mindenik ugyanazon egy helyre megy. Az emberek tetemei és a barmoké is egyformán megrothad. Mind porból vannak, eredetüket tekintve, mert látjuk, hogy mind ismét porrá lesznek megromlásukban. Milyen kevés okunk van hát testünkkel büszkélkedni és hivalkodni, vagy bármely testi teljesítményünkkel, amikor ezek rövidesen nem csak földé lesznek, hanem a barmokkal egyforma módon fog ez történni, és porunk összevegyül az övékkel. Ami lelküket illeti, valójában óriási a különbség, de ez nem látható. 21. vers. Biztos, hogy az emberek lelke a halálnál felszáll, felmegy a lelkek atyához, aki teremtette azt, a lelkek világához, melyekkel rokon. Nem hal meg a testtel, hanem megváltatik a sír hatalmából. Zsoltár 49.16. Felszáll, hogy megítéltessék, és egy változhatatlan állapotra rendeltessék. És biztos, hogy az oktalan állat lelke leszáll a földbe, meghal a testtel, elvész és halálba megy. Az állat lelke a halálkor, akárcsak egy gyertya, kialszik és vége van. Ezzel szemben az ember lelke akkor, mint egy gyertya, kivétetik egy sötét lámpaüvegből, és ezzel a lámpa valóban haszontalanná válik, de ő maga annál fényesebben ragyog. Ez a nagy különbség az emberek és az állatok lelkei között. És ez egy jó ok arra, amiért az emberek gondolataikat az odafelvalókra kell függesszék, és lelkeiket felemeljék azokhoz, és ne engedjék, hogy lelkük, mintha barmok lelke lenne, e földhöz tapadjon. De ki ismeri e különbséget? Nem láthatjuk az egyik fölemelkedését és a másik alászállását testi szemeinkkel. És ezért azok, akik érzék szerint járnak, mint ahogy az összes érzékiség hajhászok teszik, akik szemeiknek látásában járnak, és nem fogadnak el semmilyen más felfedezést, saját ítélő mércéjük szerint nem magasabb rendűek a barmoknál. Ki tudja, vagyis ki fontolja meg, s ki veszi eszébe ezt? Ézsaiás 53.1. Nagyon kevesen. Ha jobban meggondolnák, a világ minden tekintetben jobb lenne, de a legtöbb ember úgy él, mintha örökké itt lennének, vagy mintha, amikor meghalnának, teljesen végük lenne. És nem csoda, ha barmokhoz hasonlítanak azok, akik úgy vélik, barommódra fognak meghalni. De az ilyeneknél az értelem nemes képességei teljesen elvesztek, mert ezeket eldobták maguktól. Végül egy következtetést von le ebből, 22. vers. Nincs jobb, mármint ezen a világon a legjobb, amit gazdagságunkból és tisztességünkből meríthetünk, mint hogy az ember örvendezzen az ő dolgaiban. Azaz, tiszta lelkismerettel éljen, és ne engedje soha, hogy az ítéletnek helyén hamisság legyen. Minden ember vizsgálja meg a maga cselekedetét, és ajánlja magát Istennek abban, és így önmagára lesz dicsekedése, és örvendezve állhat szívében Isten előtt. Galácia 6.4. Ne igyekezzen megszerezni, sem megtartani semmit, csak amiben tiszta szívvel örvendezhet. Lásd 2 Korintus 1.12. És éljen örvendező, vidám életet. Ha Isten megáldotta kezünk munkáját számunkra, örvendezzünk abban, és élvezzük azt. És ne tegyük azt teherré önmagunknak, és ne hagyjuk másra annak örömét. Mert ez a mi részünk. Nem a lelkünk osztály része. Szerencsétlenek mindazok, akiknek részük ebben az életben van. Zsoltár 17.14. És bolondok azok, akik ezt válasszák, és ezzel megelégszenek. Lukács 12.19. De ez a test osztály része. Csak az a miénk, amit személyesen élvezünk ebből a világból. Élnünk kell az adott lehetőséggel, mindazzal, amivel csak bírhatunk, és a legjobbat kell kihoznunk belőle. S az ok ez, mert senki sem nyújthat belátást arról, mi lesz utánunk, hogy kié lesz vagyonunk, s mire fogják azt használni. Amikor meghalunk, valószínű nem fogjuk látni, mi marad utánunk. Nincs tudomásunk a más világ és e világ közti kapcsolatról. És amíg itt vagyunk, nem láthatunk előre, mi lesz utánunk, akár családunkkal, akár a társadalommal. Nem a mi dolgunk tudni az időket vagy alkalmakat, melyek utánunk lesznek. S amiképpen ennek mérsékelnie kell e világi gondjainkat, hogy ennek serkentenie kell bennünket a más világ komolyan vételére. Mivel a halál az utolsó búcsú ettől az élettől, igyekezzünk idejében egy másik élet után nézni. Függelék. Írta Wayne Jackson. A vallásos materialisták amellett kardoskodnak, hogy az ember nem rendelkezik halhatatlan lélekkel. Szerintük az ember teljesen halandó. Azt erősítik, hogy ebben a tekintetben az ember és állat között nincs különbség. Jehova tanúi azt állítják, Prédikátor 3.19.21-re épített téves felfogásuk szerint, hogy semmi sincs az emberben születéséből adódóan, ami felsőbbrendűvé tenné őt az állatoknál, amikor meghal. Az igei szövegkörnyezet azonban nem az ember felsőbbrendű természetét tárgyalja. Csak egyszerűen arra a tényre hívja fel a figyelmet, hogy földi létezésünket tekintve embereknek és állatoknak közös a sorsuk, a halál. Az embernek ebben a tekintetben nincs kivételes előnye a barmokkal szemben. A kontextusban használt szellem vagy lélek kifejezés a biológiai életet működtető alapvető tényezőre vonatkozik, mely közös úgy az emberi lényeknél, mint az élet alsóbbrendű formáinál. Nincs itt semmi utalás az ember lelkére, Máté 10.28 értelmében, vagy szellemére, Dániel 7.15, 1 Korintus 2.11, Jakab 2.26 szerint, mely Isten képére teremtetett, és egyedülállóvá teszi őt, az összes állatoktól külön választva. Ezért Prédikátor 3.19.21 mellé odaírhatjuk, a testi halálról van szó, nem az ember lelkéről.